Folytatódik az aréna, vendégünk továbbra is a Kossuth Díjas Parti Nagy Lajos íróköltő, és az előző részben hát így feszegettük egy kicsit az értelmiség felelősségét. Amikor átvette a Kossuth Díjat, akkor azt mondta, hogy nagyon sokan most már nem nagyon értik, hogy mi zajlik a politikában, és hogy abban bízik, hogy remélje, vagy legalábbis reméli, hogy mindenképpen el kell, hogy induljon egy párbeszéd, mert egyszer csak eljön az a pont, amikor fel kell ismernie mindenkinek, hogy lehet persze nyilván különféle dolgokat gondolni, de vannak, feltételezem én, olyan alap dolgok, amikben egyet kell érteni. Ezt oly sokan megfogalmazzák, meg elmondják. Mit tehetnek ezért például az irodalomban jeleskedők?
Hát azt, hogy még többször megfogalmazzák és elmondják.
És erre van igény így ezekben a berkekben? Tehát tevőlegesen tudnak érte tenni?
Nem sokat, azt hiszem. Itt most valami nagyon megmérgeződött, nem végzetesen, azt hiszem, és nem mindörökre. Még az is lehet, hogy a mi nemzedékeinkkel hal ki ez, és talán a fiatalok azok, ha máshogy nem, akkor pragmatikusabban állnak mindehez hozzá. De én még azt is gondolom, hogy ez nem végletesen mérgeződött meg. Hogy az ember ezt minél többször mondja, akkor talán valami kevés változik. Talán tényleg annyira torkunk ígér. Ez a végtelenül politizált közélet, hogy talán elkezdődik valami civilesedés, csak ez nem csak az értelmiség vagy a közvélemény formálóinak a baja, meg nem, pláne nem csak az íróké, talán legkevésbé. Ez az egész társadalomnak a baja, hogy egyszerűen nincs egy olyan civil társadalom, ahová politikától, vagy a politikával szemben vissza lehet vonulni. Minden egyes gesztus, minden egyes aktus rögtön átpolitizálódik. Egyébként a civilek tudtával és jóváhagyásával mindenre rárepül a politika. Úgy látszik, túl kicsi ez a társadalom, úgy látszik, túl kevés még a civilségre. Eltelt 17 év nekünk, a mi életünkből ez nagyon sok. Lehet, hogy a nagy egész szerint ez semmi. Lehet, hogy 50 év múlva futja ki valamennyire ez a fajta civilség a formáját. Ez minket persze nem vigasztal, és tényleg az a fő kérdés, hogy mi mit tehetünk konkrétan. Azt, hogy próbáljuk magunkat nem hagyni elhűíteni a politikai játszmáktól, és kicsit távolabb menni. Én íróként azt gondolom, hogy tudok, vagy akarok mindenképpen távolabb lenni ettől. Nagyon sokan így vannak ezzel. Uh-huh. Ez előbb-utóbb eredményre vett. Igenis, azt gondolom, hogy van egy minimum, amiben nagyon-nagyon józanul a társadalom túlnyomó többsége, értelmiség és nem értelmiség meg tud egyezni. Meg van egyezve. És ehhez képest van most ez, ami van a közéletben és a politikában. Ez nem tart.
Mennyire köszön vissza ez a fajta furcsa helyzet az irodalomban? Hiszen ha úgy nézem, ha most teljesen kintről figyelnek, és ugye azt mondanánk, hogy ez most minket különösebben nem érint, ami persze nem igaz, de hogyha kintről figyelnek, akkor azt mondanám, ez egy kincses bánya lehet a művészetnek, ez a szituáció. Mert ez rengeteg minden konfliktus, rengeteg minden helyzetet, különböző emberi történeteket hozhat felszínre, vagy lehet jó alapanyag, gondolom én, egy művésznek, amiből olyan alkotásoknak, amelyek talán elgondolkodtatják azokat, akik most így nagyon szemmelnek.
Hát én ebbe bízom. Én nekem ez egy nagyon jó alapanyag, olyan figurákkal, olyan nyelvi történésekkel, amelyekből én alakokat teremtek, meg helyzeteket teremtek, és erről beszélek. Arról beszélek, hogy egyszerűen, hogyha ennek az agressziónak, az agressziónak is az ilyen mániákus hatalomakarásnak az alakzatai. Hogyha csak ezek világosak, vagy megint világosak lesznek. A 20. század ennek kitermelt az irodalmát is egyébként bőséggel. Tehát van hova nyúlni, ha erről beszélünk. De erről újra és újra és újra beszélni kell. Azt mondom, hogy ezt újra és újra ki kell nevettetni, és bizonyos fokig újra és újra félni kell tőle, hogy ne kelljen megijedni. És akkor talán ezek a görcsök, ezek oldódnak. Én ebben a jobb pillanatokban bízom, a rosszabb pillanatokban nem bízom semmiben.
Valamint, hogyha hiányozna ebből a humor, nem?
A társadalomból?
Aha.
Hát pedig kész röhely az egész. A magyar irodalomból hagyományosan, vagy legalábbis abból a kánonból, amit az elmúlt évszázad kánonként ránk hagyományozott, abból hagyományosan hiányzik. Tehát nem véletlen, hogy rendre azok a művek, azok a műcsoportok és azok a szerzők kerültek a kánonnak mondjuk az előkelő helyeire, hát akiknek a művészete finoman szóvele humorral, de azért sokfajta hagyomány van, tehát föl lehet ezt rajzolni, ezt a magyar 20. századot a Karintitől az Örkényig is akár, és ez egy ugyanolyan jó hagyomány, tehát még inkább kéne, hogy a humor benne legyen ebben az irodalmiságban.
Azt olvasom, hogy dolgozik egy különleges szócikk kalendáriumon, nem is egyedül. Mi ez?
Ez egy, nincs jobb szó rá, én is ezt találtam ki Kingdomba, pedig ez annyi, hogy én írtam egy alapszöveget már jó pár évvel ezelőtt, a négy elem, tehát a föld, tűz, levegő, nyelvi képződményt jártam körbe, és mindegyikről született egy ilyen meg olyan 30-40 flekkes álszócikk természetet. Próbáltam összeszedni mindazt, amit ezekről a fogalmakról, jelenségekről lehet tudni, és ezt becsomagoltam egy ilyen A17. századi nyelvben, és most ebből formálunk a Banga Ferenccel közösen egy ilyen rajzkönyvet. Ő rajzolt, vagy 200 rajzot hozzá, csinált hozzá 200 rajzot, és én pedig ezekből a szövegekből, vagy ezeknek a jó részét alá is köré teszem. Ez lesz, nyilván a könyvben ez a szócikk kalendárium kifejezés nem fog szerepelni, de nem tudom, hogy mi ennek a műfaja igazából, csak szócikk önmagába. Ezen dolgozom, de hát még több minden máson, de most ez is egy érdekes dolog.
Miért pont ez a négy elem?
Azért, mert 2000-ben a Café Babel szerkesztői arra kértek, hogy ez az ezerfordulós év, négy számuk van egy évben, négy szám, négy elem, föld, víz, tűz, levegő, ezekről írjak egy hosszú. Így ez volt az alapszöveg, ezért.
Színházi munkák?
Van, most ami rapid, az a Mácsainak, az Örkény Színházak Mácsai Pálnak írok egy ilyen egész estés jelenetet, egy ilyen egyszemélyes jelenetet. Na látját, ott, amiről az előbb beszéltünk, az a nyelviség, az bizony erőteljesen szerepelni fog. És a másik munka, hogy a kicsit hasonlóan, mint hogy a Tartüffel tettem tavaly a Nemzetinek, most a Víg Színháznak írom át újra meg, vagy mit mondjak erre. Tehát én leszek a magyar szöveg, a Molière Úrhatnám Polgárát. Ezt is nyár végére kéne szoszó befejeznem.
Ez mit jelent, hogy újra magyarítja?
Hát, ezt a legnehezebb röviden megfogalmazni. Igazság szerint azt jelenti, a Tartüffnél azt jelentette, hogy úgy vállaltam el ezt a munkát, lefordítani nem volt semmi értelme, hogy én csinálok egy teljesen saját változatot. Addig megyek a történettel, ameddig izgalmas a történet, ha akarok eltérek tőle. Szabad kezet kértem. Ugyanezt kértem ott az Úrhatnám Polgár esetében, és nem tudom, hogy mennyire megyek el a történettől, mit fog belőle kezdeni, mit fog vele csinálni, de ezek a Molière darabok, ezek hát rettenetesen időszerűek, és ugye rajtuk van 300 év játszása, tehát az olyan patinájuk van, amiben eleve egy nagy kihívás belenyúlni, klasszikus szövegek, nem mai magyart akarok belőle csinálni, hanem valamiféle ilyen félklasszikus hangzást.
Hát jó munkát és jó egészséget mindehez.
Köszönöm szépen.
Több időt a gyerekekre, mert ezt nyilatkozta nekünk, hogy
azt kell, hogy csak, igen, sok időt.
Nyelv is a gyerekekhez megyen. Na, hát kíváncsian várjuk akkor a munkákat. Az elmúlt egy órában vendégünk volt Parti Nagy Lajos, Kossuth Díjas íróköltő. Köszönjük.
Én köszönöm.